Sziasztok fórumozók! Egy sajnálatos hírrel kell kezdenem, ugyanis Peti Angyali hangját a héten nem két adásban, csupán egy adásban hallgathatjátok meg, és ez nem az lesz, úgyhogy aki csak Peti miatt csatlakozott idebe, ő inkább menjen át a másik videóra, de remélhetőleg azért páran itt fogtok maradni. Némileg rendhagyó adás lesz, ugyanis kifejezetten csak fantazival fogunk foglalkozni, meg természetesen azért egy-két személyes sztorit is beleviszünk a dologba. Hárman vagyunk ma összesen, két olyan különleges társam van itt, aki talán nem szerepelnek minden héten, így különösen érdekes lesz az ő véleményüket hallani eddig a szezonról, meg arról, hogy hogyan állnak fantaziban. Itt van velem Zsolti és Krisz. Sziasztok, srácok! Az első kérdésem egyből az lenne hozzátok, hogy milyen volt London, ugyanis különböző heteken jártatok Londonban, és akkor haladjunk időrendi sorrendben. Zsolti, először mesélj te egy kicsit, hogy neked milyen volt a londoni NFL élményed.
Na, ciao mindenkinek, jó újra itt lenni. Sziasztok! Igen, én voltam először. Mi a Vikings-Jets mérkőzésen voltunk, ugye, van csak azért is, hogy megnézzük az öreg Rodgers-t, hogy mit tud még. De hát amúgy szenzációs volt, nagyon jól érztük magunkat. Igazából négyen mentünk így, barátok, hát gondoljátok, hogy azért nem csak a fociról szólt itt minden, úgyhogy azért megadtuk a módját ennek a londoni hétvégének. Jól sikerült nagyon, hát igazából az a meccs előtti, hát mondhatjuk úgy is, hogy a meccs előtti ez a londoni idézőjeles tailgating az amúgy majdnem, hogy nagyobb, hát hogy mondjam, élményt adott, mint maga a mérkőzés amúgy, úgyhogy az parádés volt, ezek a pubokban az a hangulat, tudod, mindenhol mezes emberek, akkor ordítoztak, szólt a GATS, Jet, ugye akkor a skoll jött rá, tudod, így a random utcákon, így a kocsmák előtt, ilyen rengetegen összeverődve. Nagyon sok Vikingsos volt, azt vettük észre, úgyhogy nekik ez ilyen nagyon stabil hazai pálya volt már. Ugye nagyon jól sikerült, nagyon jól éreztük magunkat. Tehát a meccs az olyan volt, amilyen ugye a vége az egész izgalmas a sikeredet, de jó volt azért látni egy ilyen legendát, mint Rodgers, azért nagy dolog, meg hát ugye látja az ember Justin Jeffersont, úgyhogy tök jó volt.
Hát igen, már emiatt két ember miatt is gyakorlatilag megérte neked kimenni, én is ugye az egyetlen meccsemen pont Rodgers láttam, és az utolsó play-nél el is törte az ujját akkor a Giants ellen, és ezzel kb. Meg is pecsételte a csapat sorsát, úgyhogy legalább idén most nem ez történt. Krisz, veled mi a helyzet? Veled mi történt?
Várj, Zsolti, volt vagy igazából, Dalton miatt entél?
Már mint Darnold miatt.
Darnold.
Szegény Krisz a Panthers meccsektől már Daltonnal kell, fekszik, mindenki helyett őt rakja be.
A vörös vikingek.
Igen. Figyelj, őszintén megmondom, azért kicsit izgultunk, ugye úgy voltunk vele, hogy azért már szezon előtt ugye McCarthy fog kezdeni, de hát ugye jött a sérülés, és akkor ugye egy kicsit kétségbe voltunk esve itt szezon előtt, hogy jó, Darnoldot kell látni, ugye, de meglehetősen, hál' Istennek, kellemes meglepetés az idén Darnold, úgyhogy annyira azért nem izgultunk, úgyhogy mondom, tehát még ilyen szempontból se volt gáz, nyilván jobb lett volna látni McCarthyt, azért szerintem ez még királyabb lett volna, de amúgy így itt tök jól. Meg hát ugye Szalának a búcsú meccsét láttuk, azért ez nagyon nagy szó, hogy Szale ott gardírozta utoljára ugye a Jets-t.
És akkor még éjjel összeszedtétek valami pubba, mert gondolom nem ment haza a többiekkel.
Nem találkoztunk velük amúgy, pedig még utána is megadtuk a módját, meg ugye hát végignéztük egészen a Cowboys meccsig mi pubba voltunk, és akkor azt már úgy csináltuk, hogy visszamentünk a szállásra, és akkor ott néztük, de nem nagyon találkoztunk se játékosokkal, se semmikkel, úgyhogy sajnos nem tudtuk így egy ilyen búcsúkörre meghívni Szálekot, úgyhogy...
Majd legközelebb a London mostában szokott vízválasztó lenni vezetőedzőknek. Na de Krisz, akkor térjünk át rád.
Figyelj, igazából Zsolti tök jól összefoglalta, hogy nagyon jó a hangulat ilyenkor már Londonban. Főleg úgy, hogy így magyarként, amikor járkálunk az utcán, azért ritkán találkozunk olyan embert, akin NFL-es tematikájú ruha van, vagy logó, és úgy, hogyha leszólítod, akkor tudja is, hogy miről van szó. Ugye nekem ez mindig jó élmény. Nekem ez volt ugye a második. Én általában mindig valamilyen gyengébb meccseket nézek ki, azért, hogy biztosan legyen jegyem. Ugye a németekre mindig megpróbáltam eljutni, de hát az halál több milliós jelentkezővel. Tavaly ugye a Falcons-Jags nem volt nehéz, idén szintén a Patriots-Jags nem lett nehéz, de ugye öröm lett az örömbe, hogy mély állt be, és sokkal izgalmasabb lett a meccs. Szintén csak el tudom mondani én is a tailgatingnél, hogy már maga ugye az a meccs előtti rész is nem hasonlítható egyáltalán ezekhez az amerikai témákhoz, de ott is van egy ilyen kultúrsokkod már NFL-esként, hogy hú, azt a meszt nézzétek, azt a csap, úristen, Jézusom, kivett ilyen mezt, és még van ilyen, hú, nézd meg, melyik Brady mez lesz az, ami a legjobban elhasznált. És akkor így lehet vele szórakozni. Tavaly meg is beszéltük barátomékkal, csinálunk idén egy bingót. Aztán a meccs előtt gyorsan rögtönöztünk egy ilyen mez bingót, de rájöttünk, hogy több energiát veszel, mert sokkal jobb, hogyha hátéljük az egész élményt, ami ott van ilyenkor. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, tök jó hangulatú volt, sikerült Fumble Forum hallgatókkal is találkozni, innen is sziasztok. Csak ajánlani lehet, és annak ellenére is, hogy ugye ezek nem feltétlenül tudnak az én esetemben olyan nagy meccsek lenni, amit ugye a tévében úgy nézel, hogy hú, azta, hát ez mekkora meccs volt, és közben is végig beszélünk. Tavaly még poénkodtatuk is azzal, hogy inkább menjünk kocsmába, és ne a meccsen üljünk, de ott sokkal nagyobb élmény, teljesen más, mint itthon elmész egy labdarúgásra vagy hasonlóra, úgyhogy én mindenkinek mindenféleképpen csak ajánlani tudom. Londonban hálójaknak azért nem olyan drága kijutni, az kb. A meccs árából megvan a repülőút, úgyhogy ilyen 100-200 ezer forint között szerintem már egy ilyen két nap, vagy ha csak oda-vissza mész, simán ki tud jönni. Mert mindenki próbálja ki szerintem, tök jó élmény. Majd egyszer elmegyek Amerikába, és aztán meg tudom mondani, hogy melyiknek mi a különbsége, de csak bátorítani tudok mindenkit ezekre.
Jó, hogyha valaki alacsony költségvetésre szeretne kivenni, akkor ne úgy csinálja, mint Zsolték, hogy folyamatosan pubokban vannak, de minden esetre azért az is hozzátartozik szerintem, hogy olyankor ráhangolódsz, és elmész azokra a helyekre, amik a brit félszigeteken találhatóak. Na de srácok! Igen,
mondjuk tényleg nem pénztárca kímélő, az biztos.
Hát igen, az 500 forintos fonttal ugye, na mindegy.
Jó volt, na. Mi, hogy az egyik pubból kijöttünk, nem is figyeltem oda, hogy beszélgettünk magyarul, aztán elkezdtek felém hőzöngeni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy rám ordítottak, és így nézek, hogy mi van, nem értem, aztán még egyszer megszólal, és értettem, mert ugye tipikusan én is miben megyek, hát pentőrzős ruhákba, mert sem meg ugye a newtonos mez, szigorúan, és key poundingot ordítottak rám természetesen.
Na, hát legalább ott találkoztál más pentőrzfonokkal, mert Magyarországon nem nagyon vannak rajtad kívül. De ha bárki esetleg szeretne Krisszel beszélgetni a pentőrz szezonjáról, várjuk természetesen a Discordon. Na, fantazi. Nem volt ilyen adás szerintem, mióta elkezdődött a szezon, hogy tényleg fantazival fogunk izomból foglalkozni. Úgyhogy csak pár mondatot mondjatok, srácok, hogy eddig kinek milyen a szezon? Tehát, hogy hogy álltok? Van már olyan szezon, ahol esetleg abszolút semmi esélyetek rájátszásba jutni. Ha esetleg ez Dynasty, akkor tankoltok-e már a jövő évi top pickért? Van olyan szezon, ahol kimagaslóan vezettek, és innen már csak elrontani lehet? Hogy álltok? Krisztus most akkor kezdte.
Hát én rád haragszom igazából, mert a Fumble Forumos Dinasztia Ligába az első héten pár ponttal elvertél, azt leszámítva eddig veretlen vagyok.
Igen, láttam, hogy nagyon komoly az a liga, és ott állsz elején 6-1-el, én 5-2-vel állok, de még rajtunk kívül is vannak kb. 4-en, akik így elég elő vannak, úgyhogy ez egy érdekes playoff lehet, hogyha ezek a csapatok megmaradnak ezen a szinten.
Határozottan. Azon kívül van egyébként még két redraft ligám. Hát egyáltalán nem úgy indult a draftolás a játékosoknál, ahogy én terveztem, megpróbáltam ugye menteni a helyzeteket. Szerencsére én azért nem húztam ki McCaffrey-ket és hasonlókat, vagy Hill-t. Nekem az első körben volt egy Lamb-ben, meg Amon-Rám, ha jól emlékszem. Ők így legalább hozogatják, Lamb ugye még annyira nem aktív. Az elején nekem annyira nem indultak ezek, ha jól emlékszem, egy 0-3-mal kezdtem mind a kettő ligába. Azóta az egyik 3-4 lett, a másik meg 4-3. És kezd összeállni szerencsére a csapat. Én azért hoztam rookie-kat is, mert őket annyira nem ismerték a srácok, úgyhogy nekem Neighbors ott van mind a kettőbe. Most így, hogy elkezdték duplázni, meg rájöttek arra, hogy Daniel Jones-ra érdemes ráküldeni mindenkit, akit csak lehet, így nincsen annyi pont. Ez annyira nem tetszik, de a playoffot mindenféleképpen látom előttem, aztán majd kiderül, hogy mit hoz a jövő.
Zsolti?
Hát én nem panaszkodom, ugye nem titok, hogy ugye nekem olyan három ilyen redraft ligám van, standard szigorúan, ugye attól ti ki vagytok nagyon.
Igen.
De lényeg, ami lényeg, hogy tehát mi, mit tudom én, tehát három ilyen pénzes ligám van, ami nekem olyan, hát azt nem csak úgy mondom, hogy presztízs is, hanem azért, hogyha nyer az ember, akkor van mit a tejbe aprítani. Úgyhogy mi ezt már ilyen, azt hiszem 10 éve nyomjuk, igen, most volt a 10 éves jubilálásunk, és a baráti társággal. És én ott nagyon jól állok, ott 2-be 6-1-el állok, ráadásul az egyikben azt hiszem, hogy én héten vesztettem el a veretlenségem, tehát ott 6-0 voltam. az egy ilyen élő draftos táblás beöltözős akció, az mindig nagyon jól szokott sikerülni, de most azt az idén azt nagyon elkaptam. Ott ugye Jamar Chase is beindult, nekem ő volt az első körös választásom, ott 8. helyen draftoltam, azt hiszem. Utána pedig hát belenyúltam Derrick Henrybe viszonylag még hátrébb, ugye, és nekem is ott elcsípődött ugye még Neighbors is viszonylag az elején, meg ugye Dobbins is, és azért Dobbins is elég jó. Úgyhogy ott nagyon jól állok, a többiben mondom, ez a 2-6-1 van, meg van még egy 3-4-es, igazából az egy IDP liga, az egy kicsit ami ilyen neccesebb.
Hogy állsz a Hall of Fame-be?
Hát öreg, megmondom őszintén, hogy én ezt múlt héten néztem rá, azt hiszem, hogy most nyertem a héten, de talán ott 2-5, vagy 3-4, mondjál, ti azért jobban képbe vagytok ott, mint én.
Ugye, az biztos, hogy engem megvertél úgy, hogy nekem egy vereségem volt, neked meg egy győzelmed, és akkor az a héten megvertél. Tehát, hogy az egyetlen vereségem abban a ligában, vagy nem, bocsánat, 2 van, szóval az volt a második.
Hát, ott most nézem, hogy 2-5-tel állok, igen. Aha, és ott te voltál az egyik áldozatom, emlékszem, ott nagyon elkaptam a hetet, de az a baj, hogy most nagyon elfelejtettem azt, hogy ugye Travis így ilyen sokáig questionable volt, és londoni game jött, és totál kiment a fejemből, hogy ő meg nálam van ebbe a Dynasty ligánkba, és benhagytam. De annak ellenére, hál' Istennek, még így is 12 ponttal nyertem, úgyhogy ott nem állok túl fényesen amúgy.
Akkor lehet itt az idő elgondolkozni egy kisebb tankoláson.
Igen.
Ha már Dynasty-ről beszélünk. Hát én egyébként most nagyjából egy ilyen 10 ligában benne vagyok, ez nagyjából követhetetlen, úgyhogy nem tudok ilyeneket mondani, hogy melyik játékos vissza hátán, meg kit választottam hol. Ugye a nagy része Dynasty, úgyhogy azért ezek nem idén indultak, de azért van egy-két finomság is. Igazából egyetlen egy liga van, ahol nem állok pozitív mérleggel, és erre nagyon büszke vagyok, mert az összes iszonyúan aktív, tehát nem ilyen NFL.com-os belépsz, és most már a 10-ből 6 játékos nem játszik, hanem tényleg mindenhol azért mindenki odafigyel, több a pénzes liga, mint a nem pénzes, úgyhogy tényleg azért van tét, és az egyetlen liga, ahol 3-4-el állok, az a Fumble Forum Redraft Liga nyilván, ahol most is sikerült egy ilyen 0-5-tel kezdeni, és azóta azt hiszem 3-4, úgyhogy jövök fel azért ott is, de én azért ezt az évet inkább még a Dynasty ligákban is a bajnoki címre hajtva teszem meg. Most nincsenek nagyon ilyen tankolós csapatok, úgyhogy vagy középszarok lesznek, vagy bajnokok, meglátjuk.
Így kell hozzáállni, meg kell nyerni.
Így van, meglátjuk a héten, nagyon szeretném Joe Mixon behúzni egy tréddel, de nagyon nem akarom odaadni a jövő évi első körösömet, de lehet, ha az lesz a vége, hogy beáldozom, mert van a csapatban potenciál, csak meg ne sérüljön Mixon.
Igen. Amúgy most van még az szerintem, hogy ennél a 2-5-nél még egy ilyen utolsó hajrát amúgy szerintem lehet nyomni, hogy így tudod, hogyha esetleg így az elkövetkezendő 1-2 héten belül így becsúszna még azért két győzelem, akkor azért még elindulhat az ember felfele, de hogyha ott a következő 2 hétből mondjuk már csak egy-egy jön ki, akkor már tényleg lehet, hogy ilyen 3-6-tal már azt kell mondani, hogy akkor főleg ilyen Dynasty ligákban, hogy akkor engedjük el magunkat.
Hát meg ugye igen, ott most még... is. Mondja csak.
Hát csak azt akartam mondani, hogy igen, ott még most lesz egy kritikus heted. Hogyha most is kikapsz, akkor már lehet nincs értelme próbálkozni, de hát most kell elkezdeni akkor nyerni.
Ja, meg ugye az sem mindegy, hogy ki ellen játszottál eddig, vagy hogy voltak sérültjeid. Nekem az egyik ligában volt olyan, hogy a kezdőimből 4-en konkrétan pont nem játszottak egy héten, és akkor nekem az egy kuka is volt az a hét.
Hát igen, én is draftoltam egy olyan redraftot az évben, ahogy majdnem minden kezdőjátékos a 6. hétre jött ki. De érdekes módon a 6. héten nyertem, mert ugye az történt, hogy egyrészt a fele keretet azóta már kidobtam, másrészt az a 6. hetes játékos például az egyik Tyreek Hill volt, ő amúgy se tényező ugye most jelenleg, aztán lehet, hogy pont most vasárnaptól megint az lesz. Úgyhogy végül is össze-vissza szétvertem a csapatot waiverről, és így végül is a 6. hét erősebb lett, mint amire számítottam, úgyhogy igen, ezek a bye week-ek is azért indulnak, és oda kell figyelni, lesz még jó pár olyan bye week, ahol egyszerre sok csapat nem fog játszani, és az mindig egy fejtörést okoz a fantasyban. Srácok, beszéljünk egy kicsit mindegyik pozícióról, minden pozícióra, ami most IDP-vel nem fogunk foglalkozni, úgyhogy a 4 offense pozícióra készültünk Petivel nektek 3 trióval, gyakorlatilag 4 trióval, tehát 3-3 játékossal. Az irányítókkal fogjuk kezdeni. lehet arról is beszélni, hogy eddig milyenek voltak, de alapvetően úgy kéne megközelíteni őket, hogy a szezon hátralévő részére ki az, akit megtartanál a trióból, és viszonylag kezdetnéd is egyes heteken, ki az, akit a padra azért felszednél, mert elképzelhető, hogy benne van az upside, de annyira nem vagy benne biztos, de azért azt se szeretnéd, hogy másnál legyen, és ki az a játékos, akit a legkönnyebben el tudnál engedni a hármas közül. És hát az irányítóknál hoztunk két újoncot, illetve Trevor Lawrence-t, tehát azt kéne megmondani nekem, srácok, hogy hogyan rangsorolnátok Lawrence-t, Caleb Williams-t és Drake May-t. Szerintem ezt akkor most kezdje, Zsolti, kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan rangsorolná őket.
Ezt az egyáltalán nem könnyű feladatot akkor. Igen, ez nagyon nehéz amúgy, mert eddig ez a Jaguars, ha már kezdjük Lawrence-szel, ez nagyon nem nézett ki jól. Ellenben így Caleb-bel most így az utóbbi két héten, és ugye már May is mutatott ezt-azt. Hát, ha most azt nézzük, akkor igazából én lehet, hogy Caleb Williams tenném az első helyre, már csak azért is, mert ugye túl van a bye week-en, ami azért nem rossz, és a bye week előtt azért az a 29 pont, meg az a 23 pont azért az nem nézett ki rosszul. Ugye látszik, hogy egyre jobban kezd összeszokni Keenan Allennel, akár DJ Moore-ra, Colt Matt is ott van, de ott lesz Odunze, és szerintem ő is csak egyre jobb lesz, ráadásul így most ránézve így a sorsolásra, ami ugye majd lesz itt a Bears-nek, ugye most majd mennek Washingtonba, ott azért lehet ilyen pont háborúra készülni, ráadásul ott, hogyha esetleg Jaden Daniels is felépül a hétre, akkor az egy szerintem egy ilyen prestige meccs lesz mindenképpen. Arizonával is azt várom, hogy azért ilyen jó kis adok kapok lesz, utána New England, Green Bay, Minnesota, az ott már azért keményednek a defense szempontjából. De talán én ezen a listán most már azt mondom, hogy Caleb Williams tenném oda. A másodiknak, hát Trevor Lawrence-t. Ugye most oké, lehet itt beszélni arról, hogy most eddig nem volt jó a Jackson. Igazából nem is tudom, hogy mi az, ami miatt majd a következőkben annyira jónak kéne, hogy legyen. Nem néz ki jól ez a Doug Pedersen-es offense, vagy hát nem is tudom, hogy nevezhetjük-e Doug Pedersen-es offense-nek, hogy most éppen ott kihívja a play-eket. Nem voltak amúgy eddig jó számai Lawrence-nek, egyszer lépte át a 20 pontot, ugye nem lépte még át a két touchdown-os határt. Hát nem tudom, nem néz ki jól a Jags, de ennek ellenére én még mindig azt érzem, hogy így rendszer szinten még mindig jobbak, mint mondjuk Patriots, és akkor itt engedném el mondjuk May-nek a kezét, annak ellenére, hogy azért az upside az benne van, főleg úgy, hogy ugye a legutóbbi két mérkőzésen, ami játszott, ugye mind a kettőben 20 pont fölé ment. Jól is nézett ki, ennek ellenére most így ránézve, ha már felhoztam a sorsolást itt Calebnél, akkor ha megnézzük Drake May-t is, a Jets jön, a Tennessee jön, aztán ugye a Chicago, és ez a három azért az elég kemény, esetleg majd ott a Rams ellen lehet az, ami kicsit ilyen lightosabb lesz, de itt én nem várok azért ilyen ordító számokat amúgy May-től. Úgyhogy talán ő az emberem, de így előre tekintve mindenképpen szép jövőt, fantazi jövőt is látok mélyben.
Krisz?
Figyelj, amúgy én teljes mértékben egyet tudok érteni. Kélebet annyira én még nem érzem fixnek, tehát például azért neki az az előnye, hogy elég jó a sorsolás. Lawrence-nél meg pont az a hátrány, hogy nem jó a fölötte lévő community, ami van, de mély tenném én is a leghátsó részre. Én jobban szerettem a fix, stabil pontokat. Lawrence-nek legalább jönnek ezek a 10 fölöttiek mindenféleképpen. Hát ugye nála az majd ki fog derülni, hogy mi lesz ott a vezetőségváltással, vagy lesz-e egyáltalán, vagy mi zuhan, de tényleg Caleb a sorsolás miatt elég jó tud lenni, meg a fegyvereim mindig ott vannak, amik lehengerlőek, és pont mivel, ha jól emlékszem, azt mondhat, hogy most a redraft szempontjából rangsoroljuk.
Abszolút.
Így én is mély tenném a harmadikra, bármennyire tetszik. És hogy ott van benne az upside, de legyen akkor Caleb, akiben ott van az upside, és Lawrence, aki meg a biztos pontot adja.
Tehát akkor nálad Lawrence az első, ha jól értem.
Nem. Megyek Calebbel, mert aki nem mer, az nem is nyer, és Lawrence a más, a csere.
Uh-huh. Akkor ezek szerint nem tartjátok fenntartatónak, hogy mély 20 pontokat hoz még úgy is, hogy borzalmas támadófal nincsenek elkapók, mert azért csak két 20 pontos meccset hozott, és ugye Lawrence és Williams sokkal többet játszottak, de igazából nem hoztak több jó teljesítményt ennél. De akkor úgy érzitek, hogy May-től inkább még minimális visszaesés várható annak ellenére, hogy egyre több rutint szerez.
Figyelj, a tépek is most jönnek, úgyhogy ez még csak a második meccse volt, ilyenkor mindenki azért jobban tud produkálni, és nem akarom leírni őt, mert én az egyetemen is elég sokat néztem, hajrá North Carolina, Úgyhogy...
Hát jó romokban vannak ők is.
Hát igen, csak ilyen focisták, vagy foci csapatokat tudok választani.
Jó, én is egyet kell, hogy értsek egyébként veletek, hogy mélyt engedem el. Sorsolás nekem se tetszik, és attól félek, hogy lesznek nagyon gyenge hetek. Itt azért a Jaguars ellen is igazából garbage time-ba hozta ő a pontokat. Az első fél időben szerintem 100 passzolt yardja nem volt, vagy csak nagyon a környékén volt, és ugye a végén azért a két TD-vel megmentette a meccsét, de az, igazából az már nem volt egy olyan jó teljesítmény. Szerintem itt a Jets elleni meccs egy vízválasztó lehet, mert ha a Jets defense ellen is tud egy ilyen 20 pont környékét hozni, akkor már lehet, nem ezt mondanánk, de hát ezt most vesszük fel, szóval jelenleg én is azt mondám, hogy mély. És én egy annyi cserét teszek akkor, hogy én Lawrence teszem az első helyre, és Williams-t a másodikra. Ahogy nézem a sorsolásokat, hasonlóak, viszont én azért úgy gondolom, hogy Caleb abba a Packers, Vikings, Detroit vendégként, San Francisco vendégként, Minnesota vendégként, tehát ilyen meccsek lesznek a fantasy playoff előtti heteken. Nem hiszem, hogy ha ott fontos győzelmekre van szükségünk, akkor Caleb Williams kezdethető ezeknek a meccseknek a nagy részén. Úgyhogy emiatt inkább mennék Lawrence-el, aki azért játszik a Tennessee-vel is, lesz most még egy Philadelphia, a bye week pont rossz helyen van, viszont otthon még a Texans ellen is azt mondom, hogy azért egy csoportmeccsen jobb lehet. Én Calebet ezektől az NFC északi meccsektől azért eléggé féltem, de ez lesz az ő nagy tesztje igazából, hogy itt mit fog csinálni, úgyhogy én inkább Williams-t hagyom a padon, és Lawrence-el megyek, hogyha muszáj választanom a hármasból.
Amúgy nem mondasz rosszat, mert ha belegondolunk, hogy a múltkor egy meccsen 4 TD passzát ejtették el, hogyha abból megvan mind, akkor hatalmas pontokat hozott volna. Meg ugye Brian Thomas Jr. Na, hogy ővel is egyre jobban kialakul az összhangjuk.
Igen, meg azért, amit te is mondtál, Krisz, hogy a vezető-edzőváltás nagyon benne van, szerintem bármelyik héten megtörténhet, és akkor egy minimális fellendülést azért várnék az offense-től, mondjuk Gabe Davis leültetik végre, Engram, Thomas és Kirk lesz tömve a labdákkal, ahogy azt kéne tenni, esetleg még egy Parker Washingtont is bevonnak, Brenton Strange-et, a második éves tight endjüket, úgyhogy van amúgy ebbe az offense-be még szerintem potenciál, csak valószínűleg egy Pederson kirúgás kellene ahhoz, hogy tényleg meginduljanak egy kicsit a szezon második felére, és nem bőle, hogyha nem nyernek meccseket, nem jutnak playoffba nekünk, az pont elég lesz, hogyha Lawrence-t nagyon fogják passzoltatni.
Így van.
Igen.
Na, futók. Én azt mondom, hogy idén a futók jobbak egyébként, mint az utóbbi években, tehát az egész NFL-re igaz az, hogy a futás sokkal fontosabb lett, és több olyan futó is van, srácok, aki nem feltétlen kell, hogy workhorse legyen az adott csapatban, de még így is fantasy releváns tud lenni. Ez a trió, akit most hoztunk, nem feltétlen ilyen, viszont érdekesek, különböző szempontból lehet őket megközelíteni, van, aki jelenleg sérült, viszont elég hamar vissza fog jönni, volt olyan, aki már küzdött sérülésekkel, és van olyan is, aki nagyon szépen játszik, szépen hozza is a carry-ket, viszont nem annyira jönnek a TD-k. Ez a három játékos Josh Jacobs, Jonathan Taylor, és nem Bijan, hanem Brian Robinson a Washingtonból, akinek egy hihetetlen karrieréve van. Történt mind a három játékossal érdekesség szépen a szezon első felében, de mit mondtok, hogy tényleg a elkövetkezendő hetekre mit kezdenétek velük? Krisz, akkor ezt kezdte, kérlek, rangsorold őket.
Hát akkor szerintem rangsorral kezdem, menjünk föntről lefele. Én Jacobs-szal fogok menni. A Packersnél ugye, mivel van potenciális veszély bőven a passzjátékba, ezért a futással is lehet menniük nyugodtan szerintem. Szerintem rágondoltál, amikor említetted, hogy valakiknél még nem estek annyira a TD-k, ez pont ő volt az elején, de az utolsó három meccsen már kettője volt, ugye egy futott, meg egy elkapott, de ezt leszámítva is, hogy teljesen jó alappontokat hozott, így a 10 fölött átlagolt, ha jól emlékszem, bőven. Úgyhogy én mindenféleképpen őt tenném oda, alapból tudja nyomatni is, hogyha kell, ha bármi történik Love-val, még akkor is lehet használni, nincs mögötte olyan igazi RB2, aki annyi snappet venne el tőle, itt kikancsintok kicsit pont Robinsonra, hogy neki ott van-e Keller. Úgyhogy én Jacobsot teszem az első helyre, akivel ugye kezdőként mennék. Itt ezzel kicsit már gondolkozok jobban, hogy Taylor vagy Brian Robinson. Én kicsit azért félek, mert hogyha AR van a pályán, akkor ugye rá is írnak, most látszódott is, hogy rá is egyre több futást írnak, veszi el a snappeket, meg hogyha ugye nem tud úgy dobni, akkor inkább befut, megoldhatja azt, hogy végül nincsen annyi futójátéke miatt. vagy hogyha egy play action csinál, hogy nem adja át neki a labdát. Én kicsit félek Taylortól, meg ugye megint sérülésből jön vissza. Jó, mondjuk ez nem volt annyira komoly, mint a tavalyi. De Robinsonnál meg ugye pont ott van, amit említettem, hogy Ekeler, aki meg egyre jobban veszi fel a fonalat ott a Commandersnél. Nehéz. Hát lehet, hogy azt mondom, mivel Robinson viszont tök jó stabilan hozza ezeket, meg ő rajta láttuk, hogy egyébként van bőven kitartás, meg energia benne. Szerintem, ahogy mondta, tök szép a sztori, aki nem tudná, itt volt egy olyan is, hogy mikor rookie éve volt, mielőtt elkezdődött a szezon, szépen lábon lőtték, és ebből tök jól felépült, és látszik is, hogy milyen ügyesen játszik. Úgyhogy én azt mondom, megérdemli, legyen ő akkor, akit... Háj, nem. Mert Taylorban meg azért csak ott van a régi teljesítménye. Fú, megfogtam.
Na döntsünk, kérem. Férfiasan álljunk bele.
Jó, legyen, legyen. Megyek Brian Robinsonnal, és akkor Taylor legyen, akit dobok.
Oké. Zsolti?
Igen, ez itt a kettes-hármas, az nekem is nagyon necces volt, ahogy most itt Chris dilemmázott rajta. Én nekem is Jacobs az első, meg fogja ő találni az endzont, és hogyha megtalálja az endzont, akkor ugye... ugye a határa csillagos ég szerintem, mert ugye ő yardokban nagyon ott van, rushing yardokban is, meg elkapott yardokban is, azért ezt a 20 környékét mindig szokta hozni, és ugye, hogyha meg azt nézzük, akkor azért ilyen 2-3 elkapása minimum szokott lenni, volt a 6-4 elkapása volt, 6 targetje, azért az PPR ligában még megint csak nagyon jól néz ki, csak igen, tehát neki az, hogy felrakja az íre a pontot, az mindig azon múlik, hogy most lesz-e touchdownja, vagy nem, ugye most volt egy elkapott touchdownja, ami ugye már is ilyen 20 pont környékére vitte. Igen, és a második, ez itt nagyon nehéz, mert Brian Robinson nekem egy pozitív csalódás az idei szezonban, ami amúgy szerintem nagyban köszönhető Jaden Danielsnek is, de már említettétek itt Richardsont és ugye a futásait, azért ha most megnézzük, akkor Jaden Danielsre is ugyanúgy vannak direktranok hívva, tehát akkor igazából nem csak Ekeler ott a probléma, hanem igazából Daniels is simán tudja cipelni kézben a labdát, mert nagyon gyors, és azért használja is a lábait elég szépen. Ugye nem is Jonathan Taylor amúgy ő azért egy workhorse szerintem. Ugye ez az idei éve egyelőre nem úgy alakult, ahogy kellett volna, de amikor játszott azért ő nagyon jó volt, és azért, hogyha azt nézzük, hogy 4 meccsen azért felrakott 4 touchdown, azért az nagyon jó, és ugye kétszer is átlépte a 100 yardos határt. Nálam is talán ő a második, de azért a második, mert ugye azért neki az a sérülés bogár, ez minden évben ott van. És nem tudja az ember, hogy mennyire lehet rá komolyan számítani, hogyha ő egy nagyon stabil, nagyon keveset megsérülő running back lenne, akkor lehet, hogy őt tettem volna az első helyre. Ugye viszont az ő usage-a meg olyan, hogy tehát ő már a Wisconsinon is agyon volt nyomva kb., tehát ő szanaszét van dolgoztatva, nem csodálja azért az ember, hogy ő azért megsérül, és akármilyen jó Robinson, ahogy Krisz is mondta, azért Ekeler ott azért szar lehet a zsebbe, hogyha úgy van neki, annak ellenére ő is azért nagyon-nagyon szépen jön, de talán nálam is Robinson a harmadik.
Na, akkor én sem fogok eltérni Jacobs-tól. Örülök, hogy ti is úgy látjátok, hogy azért alapvetően jól teljesít, csak a TD-k nem jönnek. Úgyhogy én is őt rakom az első helyre, mert ez a stabil 10-15 pont még akkor is nagyon jó, hogyha éppen nem jön be a TD. Megmondom őszintén, srácok, hogy szerintem Anthony Richardson annyira pocsék, hogy oké, hogy futásokat hívnak rá, de hogy annyira minimális lett, úgymond a TD upside-ja akár egy Jonathan Taylornak, hogy nem nagyon vannak meg azok a drive-ok, amikor szépen végig mennek, és akkor na, itt vagyunk az 5 yardoson, akkor most első és gólra adjuk oda Taylornak, hát ha befut. Tehát, hogy vagy egy gigantikus 70 yardos Alec Pierce TD van Richardsontól, vagy nagyjából semmi. Tehát, hogy konkrétan ugyanúgy, ahogy Bryce Youngot le kéne ültetni, és Fleckót játszotti, hogyha a Colts amúgy szeretne playoffba jutni, mert ez tragédia. Úgyhogy második helyre én azért rakom Brian Robinsont, mert egyrészt Taylorban nem tudok bízni, hogy ott van a TD upside Richardson miatt. Robinsonnál pedig most ugye az is tényező, hogy Daniels megsérült. Szerintem tudja, hogy egy-két hetet ki fog hagyni, mert nagyon oda fognak erre figyelni, hogy ne sérüljön rá. És ha Mariota lesz, akkor Mariota pont annyira azért tudja menedzselni ezt a nagyon jó játékhívásokkal rendelkező offenszt, hogy tudjanak azért haladni, viszont Robinson így azért jelentősen többet futhat majd, mint Danielssel, és a Red Zone-ban is többet futhat akár a TD-re. Úgyhogy én Robinsont mondom második helyre. és én Taylort elengedem, és nem saját maga miatt, és nem is azért, mert a sérüléstől félek, mert szerintem a héten már edzeni fog, tehát legalább 2 hét múlva vissza fog térni. Egyszerűen a Colts offense teljesen alkalmatlan Anthony Richardson arra, hogy bármilyen szinten beszéljünk róluk. Ott van Pittman, ott van Downs, Fleckoval, minden héten beraktam őket a kezdőbe. Ahogy kijelentették, hogy Richardson kezd, azonnal ültettem le mind a kettőt. Tehát, hogy meg se vártam, hogy legyen egy rossz meccsük. Alkalmatlan most arra Richardson, hogy ezt az offense-t tényleg normálisan vezesse.
Én tudok ezzel is menni, igen. Tehát abszolút teljesen használhatatlanok a wide receiverek, igen. Tehát a Fleckoval rohadt jól néztek ki. Kicsit ilyen Miami feelingem van itt a Coltsnál, hogyha csak pekjükre, itt ugye Anthony Richardsonban látják a franchise QB-t, még a Coltsnál ugye, vagy Coltsnál, még a Miami-nál ugye Huntley azért nem úgy tekintenek rá. Igen, abszolút. Ja, úgyhogy igen, tehát én is nagyon tudok ezzel menni, hogy Richardson nagyon gáz, és tényleg, tehát nem is értem, hogy miért nem lehet azt csinálni, amit te is mondtál, hogy mondjuk ilyen short yardage-oknál odaadott Taylornak, aki ezzel a fallal szerintem cson nélkül be tudná ezeket brusztolni.
Hát csak eddig első jutna pont ezt mondta Bence is. Egy endzone-ban nem tudom megcsinálni vele ezt a rövid futást.
Igen, nem nincsenek meg azok a szép drive-ok, amiket egy normális irányítóval lehet csinálni. De ez most nem arról szól, hogy Richardson szidjam, mert egyébként nyilván ő egy nagyon nyers tehetségként érkezett a ligába, és fix volt, hogy ő 2-3 évig még nem áll készen. Most az, hogy a Colts úgy döntött, hogy már a rookie szezonja első hetében berakta, hogy aztán 2 hét alatt agyonveresse magát, és most a második évben meg ugyanúgy már egyszer agyonverette magát, és amúgy meg borzalmasan néz ki, ez az ő hibájuk. Tehát Richardsonnak 2 évet ülnie kellett volna. Nem tudok erre mit mondani, tehát hogy megint bejött az, hogy nem minden rookie irányítónál válik az, hogy azonnal berakod a kezdőbe, és Richardson pont ilyen. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz vele. Na srácok, elkapók! Vagyis ekkor Chris először még.
Igen, annyit akartam mondani, még egy kicsit hozzáár az, hogy én attól félek, hogy nagyon le fog sérülni, mert még második évében is előre dőlve esik el, amikor fut. Ugyanúgy, ahogy tudom, meg mostában nagyon mindenkinél lesz szokás, hogy előre dőlve csúsznak be a QB-k, és nem lábbal előre.
Én amúgy ezt nem tudom fölfogni, hogy olyan nehéz ezt megtanítani. Ott volt a Hard Knocks, ott volt a Bears, kivittek egy rohadt tusfürdős csúsznivaló izét, és megtanították Caleb Williams-et, hogy hülye gyerek, ne pofával előre ugorj bele, bazd meg a védőbe, mert akkor gyaníthatóan 3 heteket fogsz kiadni agyrázkódás miatt, körülbelül 3 hetente, hanem csúsz be seggel. Tehát ez miért nem jöttek még amúgy erre a többi csapatnál, hogy ez így nem működik? Tehát, hogy meg kéne tanítani, hogy ne csúszson, vagy ne ugorjon bele fejjel a védőkbe. Tehát ez nekem mindig olyan értetetlen.
Hát biztos Böron szocializálódtak már ezek a srácok, és hát ő neki még most sem megy, úgyhogy nem tudom. Minden esetre Tuáról meg a friss hír az, hogy nem hajlandó hordani a Guardian kepet, ami ugye nagyban elősegíti azt, hogy ne szenvedje nagyrázkódást az adott NFL játékos, szimplán annyit mondott, hogy az nem neki való. Hát, tehát ezek után szerintem csak magára vessen, tehát hogy komolyan agyatlanul áll bele.
Igen, ez amúgy fantasy szempontból nagyon rossz hír nekünk, ugye tudjátok, hogy ő nem hajlandó hordani ezt a Guardian kepet, mert Tyreek Hill és hát ugye Vedől azért nagyjából egyenlőek voltak a nullával kb.
Igen, és pont az egyik ligában az egyik srác mondta, hogy akkor Étsen meg Hill eladó, szerintem viszonylag olcsón is adja. Gondolkoztam is, hogy ajánljak értük valamit, mert hogy ugye Tua valószínűleg jön vissza, csak most érted, visszajön, és mi a garancia rá, hogy 2 hét alatt nem sérül meg, és vége a szezonjának, amikor ilyeneket csinál a csávó, hogy megvan a megoldás arra, hogy limitáld az agyrázkodás esélyt, és nem vagy hajlandó eljárni a szerint. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlen komolyan.
Hát meg nem csak a szezonnak, hanem már lehet a karrierjének is, hogyha még 1-2 ilyet behúz.
Hát igen, ne így legyen, de ez szerintem nem egy jó ötlet a részéről. Na elkapok! Mielőtt beszélnénk a fantasyról, azért egy kis mellékvágány, ha már most is volt. DeAndre Hopkins, Kansas City Chiefs. Lehet, hogy a másik adásban Peti és Matyi is megbeszélik, de most mi is megbeszéljük, srácok, hogy kinek mi a véleménye róla. Nem kell hatalmas nagy kifejtéseket csinálni, de hogy pozitíve, mit gondoltok, hogy egy 5. körösére DeAndre Hopkins szerezhet egy top 3 bajnok esélyes csapat, és mit vártok ettől? Most ő lesz az első számú elkapó, vagy limitált lesz, mit láttok ti bele ebbe, hogy Hopkinsnak karriere során először reális esélye lehet egy Super Bowl győzelemre?
Hát vakmeleg nálam, ez nagyon tetszik. Tehát én szerintem Hopkins az ugye sose az a srác volt, aki a leggyorsabb volt a grundon, és ilyen szempontból neki ez nem is annyira biztos, hogy baj, hogy ő öregszik, és akkor tehát ő mindig abból élt, hogy irtózatos nagy usage-a volt, és ráadásul mindent elkapott, amit felé dobtak, és ugye dobáltak is felé, meg akkor még volt is, aki tudott dobálni felé, és ez nagyon jól nézett ki neki. Vagy jól nézett ki nála ez. Én szerintem ez most megint meg lesz. Ugye olyan QB roomba érkezik, vagy QB, olyan VR roomba érkezik, ahol nem is tudom, mondhatok-e ilyet, de nincs kihívója igazából. Tehát az ő szintjén, még a mostani ő szintjén is, ugye már, hogy nem a prime-jában van, de azért ő polcokkal jobbot szerintem bárkinél. Tehát oké, hogy most azért megtizedelt azért az a VR room, mert ugye Rashin Rice lesérült, azért más lenne, hogyha ő itt lenne, de nyilván akkor lehet, hogy nem igazolták volna le. De szerintem ő nagyon jó lesz, tehát ő használva is lesz, én szerintem ők nagyon fogják ott szeretni egymást Mahomes-szal, és én csak jót várok, és ja, hát hogyha jelenleg így állunk, akkor nagyon közel van ahhoz, hogy legalább esély legyen arra, hogy ő nyerjen egy Super Bowl-t. Úgyhogy én imádom, nekem ez ilyen 5-5.
Na, Krisz?
Hát igen, az ellenérték az röhelyes volt szerintem, főleg így, hogy a Kansashez. Tehát, hogy ott szükség is volt rá, olcsón adták, tehát megint megnyerték már csak a trédet is ezzel kapcsolatban, és én azt látom, hogy kb. Kaptak egy Kelsey-t, aki pihenhet a PO-ig.
Ez se egy rossz gondolat.
Igen, mert hogy ő is az van, hogy ha van valami, oda dobja, neki elkapja. Most DeAndre Hopkins full ugyanez.
Igen, meg én még egy játékos behoznék, akinek szerintem ez jót fog tenni, az Xavier Worthy. Mert azért az újonc elkapó eléggé eltűnt, mióta a Rashee Rice megsérült, meg ugye már Pacheco sincsen, nem megy annyira nagyon jól a futójáték se, bár mondjuk azzal nincs gond, de Worthy nagyon el van tűnve, és így, hogy lesz egy Hopkins, sokkal inkább használhatják majd arra Worthy-t, amire tényleg draftolták, hogy fusson fel, meccsenként 2-3 labdát feldobnak rá, és jöjjön a nagy játék. Tehát kicsit úgy, mint ahogy Jameson Williams-t használja a Detroit, az is azért működik, mert van egy Amon-Ra St. Brown, akire egyébként odafigyelnek a defense-ek, és hogyha éppen nincs ott a hosszú célpont, akkor megdobja Goff. Itt most végre ez lesz, hogy ránéz Worthy-re, nem tudja megdobni, nem baj, megkeresi gyorsan Hopkins-t, és meg is lesz a játék, úgyhogy ez abszolút egy új lendet adhat neki is, Mahomes-nak is, meg hát az egész passzjátéknak, ami förtelmesen nézett ki az utóbbi időszakban. Na, akkor mindenki szerint pozitív, szuper, legalább egy valami jó lesz abban, hogy a Kansas idén is megnyeri a Super Bowl-t, hogy Hopkinsnak lesz egy gyűrűje, és így senki nem mondhatja azt, hogy ne kerüljön be a Hall of Fame-be. No, elkapók, fantasy szempont, 3 nagyon különböző játékos. Itt lesz egyrészt velünk Marvin Harrison Jr., aki kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek róla, majd biztos elmondjátok, hogy eddig hozza az elvártat, vagy nem hozza egyébként. Gyenge ez, miért nem egy Justin Jefferson, nem egy Jamal Chase, vagy csak be kell indulnia. Van egy George Pickens, akinek most már 2 irányító is dobált, és mindegyikkel tudott alkotgatni, és egyértelműen első számú elkapója annak a csapatnak, és hát Jaden Reed, ahol pedig igazából az egyetlen kérdés az, hogy meg lesz-e minden meccsen a target száma. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan rangsoroljátok őket, mert tényleg mindenki mellett vannak pozitív és negatív aspektusok, és akkor ezt Krisz mondjuk kezdte, mert már nem emlékszem, hogy az előzőt kikezdte.
Jó, szerintem pont én jövök. Hát ez se egy könnyű sorrend szerintem. Ha kezdjük akkor Harrisonnal, hogyha már említetted, hogy kíváncsi vagy rá. Nem rossz, nem rossz. Főleg az a 3 hete, amikor brutál pontokat hozott, meg mindenki mondta, hogy na most beindult. Ugye egyből második héten hozott egy 29 pontot, tehát ez bődületes volt. Amit én kicsit furcsáltam, hogy kifejezetten lassú volt a labdával, de ezt beszéltük a Discordon is. Nem feltétlenül azt látom, hogy ő csak duplázva, mint például Neighbors az utolsó meccsen. Itt szerintem kicsit ludas benne Murray is, meg McBride azért elviszi a targeteket szerintem. Nem feltétlenül érzem azt, hogy ő annyira potenciális tud lenni. Nagyon hullámzó így ez az egész, és ezt látjuk a pontokon is. Úgyhogy én lehet, hogy őt tenném a waiverre. Mm-hmm. És akkor itt Pickens vagy Reed. Nekem Reed nagyon tetszik, nálam is van dinasztiba, ugye pont Bencétől trédeltem el.
Muszáj volt ezt most kiemelni.
Igen. Szóval én látom benne a potenciát, akár lehet egy második számú díbó, de mostanában nála is azért eléggé hullámzó a pontszerzés. Ugye sérült is volt, meg azért a Packersnek van nem egy targete, akit lehet nyugodtan bombázni a labdákkal. Úgyhogy szerintem Reed lesz ilyen szempontból a második, és ugye ő fog kerülni nekem le benchre. Ha olyan van, akkor ugye be tudom rakni, mert számíthatok tőle sok pontra is, de inkább egyenlőgy, lássam azt, hogy most már nem az lesz, hogy ő is hullámzik így a nagy és a kis pontok között, vagy az, hogy akkor most kit játszatnak jobban. Ugye Vix is nagyon nyomatva van, csak ő meg van úgy, hogy nem tudja, hogy hogyan kéne elkapni a labdákat.
Uh-huh.
De ő szerintem egy nagyon jó bench játékos ilyen szempontból, mondjuk én általában kezdetni szoktam, de hogyha igen, itt a sorrendnél, akkor nekem ő lesz benchen, és Pickens, de főleg ő azért lett az első számú, mert ugye most Wilson oda került, és látszódik, hogy beindult a passzjáték, voltak bravúros elkapásai is, meg neki régebben is voltak, eléggé keftelen lett így a végére, hogy Fields nem tudott neki rendesen dobálni, úgyhogy szerintem neki is így most megjön az önbizalma még jobban, és nem csak a szája, a lendülete is, és nem csak az lesz, hogy így kvázi ilyen nem is fut semmit, hogyha nem felé megy a labda. Úgyhogy bennem most így szerintem kifejezetten nagy upside lett. A kérdés szintén az, hogy Wilson mennyire fogják tudni kiismerni pár meccs alapján, és utána mennyire lesz potenciális Pickens, de ezt láttuk, hogy rossz irányítókkal is azért tudott jól működni, mivel ő azért a VR együk. És ott van Freiermuth, de ő meg nem fog elvinni annyi targetet, mint például a Harrison esetében, McBride. Úgyhogy én most azt mondom, hogy Pickens legyen így az első kezdőm.
Solti?
Én nem. Én ezen a Pickens vonaton ezen nem tudok ülni, ez nekem ez ilyen kicsit ilyen, vagy jön a cirkusz elkapás, vagy nincs belőlünk semmi a meccsen, úgyhogy nekem ő nem. Nekem Jaden Reed az első, nekem ez tök egyértelmű amúgy. Én szerintem ő itt nekem az alfa még egyelőre. Ráadásul kedvező a sorsolás is, ahogy így megnézi az ember. És itt a sérülés megint nem fog jönni, akkor szerintem ő nagyon jó lesz, jók a pontszámai is amúgy, mondom a Houston meccs kivételével, úgyhogy én szerintem ő ha nehéz is ilyet mondani, de Green Bay-ben szerintem ő az első számú elkapó most már, és nekem az amúgy ez így tetszik. Nem tudom, na itt a második, ez jó kérdés. Harrison nagyon komolyan indított, ugye a második héten ott öntötte a pontokat, harmadik, negyedik hét is nagyon jól nézett ki. Utána kicsit így eszméltek így az ellenfelek, hogy a haló, ez a gyerek ezt tényleg tud elkapni, meg elég jó elkapó. És akkor láthattuk már, hogy a Chargers ellen is amúgy nagyon komoly őrizetben volt, duplázták, ha úgy volt, úgyhogy ő azért most már megkapja a figyelmet, kicsit, mint Krisz említette itt a műsor elején, mikor a csapatáról beszéltünk, hogy ugye Neighbors is ugye egyre jobban kapta a duplázást, kicsit Harrisonnál is ezt érzem, hogy ugye egyre jobban figyelnek rá, ami ugye megnehezíti azért a dolgunkat. Ráadásul most jön a Miami, azért ez nem lesz annyira kellemes feladat szerintem, főleg, hogyha Tua most már tényleg itt egészséges lesz, utána van egy Chicago, meg egy Jets, mind a kettő azért szerintem elég kemény védelem, aztán elkövetkezendő ilyen 3-4 hét azért az nem néz ki annyira jó Harrisonnak. Ezért talán raknám most Pickenst, és most tényleg most akkor bízunk abba, hogy most az öreg séf az most így itt Pittsburghben megtalált valamit, és hogy ugye Arthur Smith is, meg ez a támadójáték is ki fog valahogy nézni most már vele, mert hogyha az tényleg így bekövetkezik, akkor szerintem így jól fog kinézni Pickens, de mondom, tehát nekem egyelőre ő ilyen nagyon füstelkapó, hogy most kicsit úgy érzem, hogy nagyobb a szöveg, mint a teljesítmény így az esetek 90%-ában. De ennek ellenére őt rakom a benchre, és akkor engedem el Marvin Harrisont a sorsolásból, kifolyólag is, meg ugye abból, hogy ugye rookie, és az erő még ráadásul most már figyelgetnek is rá. Úgyhogy nálam így néz ki a sorrend.
Na hát akkor valószínűleg ebbe fogunk tényleg a legjobban eltérni. Bár nem Jaden Reed-be, mert Jaden Reed-et rakom én is az első helyre, és még annak ellenére is, hogy még ha első számú elkapónak is hívjuk, ő azért nem olyan első számú elkapó, ugye, mint akár Pickens, akár Harrison, de én is alapvetően a sorsolás miatt is, meg a Packers offense-be való bizalom miatt Jaden Reed-et rakom az első helyre, és nem a második Marvin Harrison lesz, mégpedig Azért, mert a bye week után viszont a 12. héttől kétszer Seattle, egyszer Minnesota, oké, az nem jó, de aztán New England, Carolina, Rams. Tehát, hogy pont a fantasy playoff heteire Marvin Harrison berobbanhat, és én ezt nagyon várom tőle. Ezzel szemben George Pickens borzalmas sorsolás jön a Steelersnek. Nagyon jó mérleggel fognak menni a bye week-re a 9. héten, de utána nagyon nehéz meccsek jönnek, pont a fantasy playoffra egymás után vendégként Philadelphia, vendégként Baltimore, aztán fogadják a Kansas-t. Ezeken a meccseken konkrétan teljes mértékben le lehet radírozva a pályáról a Steelers offense. És hát Pickens meg egyszerűen most ezen a meccsen is Jets ellen igazából 5 elkapás 111 yard nyilván jól néz ki, de megint 3 ilyen bravúr elkapás, igazából Wilson feldobja rá, és lesz valami, nem fog minden meccsen összejönni, és én emiatt, meg tényleg a sorsás miatt Pickens-t elengedem, egyszerűen nem tudom még mindig berakni a kezdőbe. Harrisonnal szemben valamiért pozitívabb vagyok, talán még mindig várom tőle azt a boomot, ami jönnie kell az első évében, mert ha nem jön, akkor már szomorúak leszünk tekintve, hogy milyen top prospect volt. Úgyhogy én meg elengedem Pickens-t, úgyhogy Pickensről nagyon máshogy gondolkodunk, úgy tűnik.
A Harrisonnál inkább szerintem a target hiány meg a ráír playek a probléma.
Igen, viszont a Cardinalsnál is az offenzív koordinátor már kezdik eléggé szétszedni, ugye ott Gannon a vezető edző, gyakorlatilag egy defensive coach, és hát Harrison egyébként sokat van üresen. Csak Murray nem nagyon dobja meg, ami egyrészt Murray hibája, másrészt meg a játék nem Harrisonra van hívva. Úgyhogy én azért számítok ott egy offenzív koordinátorváltásra, mert a Cardinalsnak az offenzének sokkal jobbnak kéne lennie ennél papíron. És akkor az viszont valószínűleg benne lesz azért az új OC-nak a munkaköri leírásában, hogy Marvin Harrisonra elég sok játékot be kell hívni.
Így van.
Úgyhogy én ott ebbe bízok kissé. Na, zárjunk tight endekkel. Idén borzalmasak a tight endek, nagyjából ezt így ennyibe is hagyhatnánk, de hát kezdetnünk kell legalább egyet minden ligában, minden héten. Most Bowersről és Kittyről nem fogunk beszélni, mert ők eléggé el vannak húzva, meglátjuk, hogy ez így marad a szezon végéig, de ha valamelyik nálad van, akkor ne gondolkozzál semmit, hanem rakd a kezdőbe. Utána is vannak még ilyen egész jó tight end teljesítmények, inkább nézzük össze őket. Egyrészt ott van Cole Kümet, aki meglepően jól tartja magát a szezonban, annak ellenére, hogy a preseason alapján azt vártuk, hogy Everettnek lesz szerepe, és emiatt Kümetnek nem lesz annyi labdája, főleg azért is, mert a Bearsnek milyen elkapói lettek. Van egy Trey McBride, akitől többet vártunk, de azért nem rossz. Majd érdekes az tényleg az is, hogy tud-e annyira jó lenni Kyler Murray és az Arizona offense, hogy mondjuk Harrison és McBride is fantasyban tényleg azt hozza, amit vártunk tőlük, ezt majd meglátjuk. És hát Tucker Kraft, aki pedig megint a Packers offense-ről kell beszélni, ahol nagyon sok jó fantasy teljesítmény van idén. Kraft egyértelműen az első számú tight endje a csapatnak. Rengeteg nagy play csinált idén. Meglátjuk, hogy ez mire elég, akkor most viszont kifejezetten emlékszem, hogy ezt Zsoltinak kell kezdenie. Úgyhogy akkor Zsolti tight endek, örülök, hogy nem Matyi vagy, mert ő egyből mondaná, hogy menjünk tovább. Remélem, te azért tudod szeretni ezeket a játékosokat.
Hát azért, hogyha most arról beszélünk így a fantasy draftek előtt, hogy akkor McBride-ot és Kraftot azért egy lapon kell említeni, akkor azért megbögdösöm az embert, hogy haver, miről beszélsz? Főleg, amit ugye McBride-ról itt predesztináltak, hogy majd mekkora szezonja lesz. Nem, abszolút nem rossz a szezonja, de azért egy kicsit így fenntartásokkal kell kezelni. Nálam amúgy ő az első számú, már csak a target számuk miatt is, ugye említetted ezt az arizonai helyzetet, azért igen, ahogy te is mondtad, hogy többet ki lehet ebből az egészből hozni, meg többet ki lehet Murrayből is hozni, Harrisonból is, és akkor szerintem amúgy McBrideból is. Target számai, mondom, nagyon jól néznek ki, minimum ez a 6-os, ez mindig megvan, és hát ugye nála egyelőre az a baj, hogy nincs touchdown, tehát kéne touchdown, az nagyon-nagyon kéne, nem Greg Dorcsoknak kéne dobálni a touchdown passzokat, hanem mondjuk az ilyen megbízható célpontoknak, mint akár az előbb említett Harrison, meg ugye McBride. Szóval nálam McBride az első, jól néz ki, szerintem előbb-utóbb tényleg meg fogja ő is találni az endzont, most ugye jön a 8. hét, Miami-val játszanak, ott azért szerintem lehet neki keresni valója simán, aztán Chicago Jets, ugye már ezt említettük, ezt a sorsolást, ugye Harrisonnál nem néz ki annyira jól, de azért szerintem McBride azért ki fogja ebből a tortából szedni azért azt a szeletet, amit neki ki kell. És akkor utána nekem jön Acrecraft. Nagyon-nagyon fura, mondom, tehát ez szezon előtt, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy a Tucker-Craft tényező lesz, akkor nagyon nagyot nézek. De hát azért ezek a számok, ezek nem hazudnak. Ugye volt az a kiemelkedő két touchdownos mérkőzés, az előtte lévő héten is összeszedett egy touchdownt, ezen a héten is összeszedett a Houston ellen egy touchdownt, ha most még ugye azok azért a yard számok nem is voltak meg. Én szerintem, amilyen jól néz ki a Green Bay offense, ennek ő az egyik ilyen élvezője, úgymond, és szerintem őre továbbra is, mint stabil, megbízható emberként lehet tekinteni. Ugye Jacksonville jön, Detroit jön, majd utána Bay, Chicago, a Frisco azért az elős lesz, bár amúgy ránézve erre a Frisco-ra azért nem biztos, de szerintem ő a sorsás szempontjából is amúgy egészen jó lehet, és akkor Matt az, akit elengedek, hát fájó szívvel, de annyi ott a célpont, oké, hogy Green Bay-be is sok, de meg hogy nagyon jó barátja az újonc irányítóknak a Titan, de talán nekem ő az, akit így viszonylag ilyen kevésbé fájó szívvel el tudok engedni. Oké, nyilván a legutóbbi emlékünk az pont egy két touchdownos meccs, ugye a hatodik heti Jacksonville elleni. Ők most ugye bye week-en voltak, de nekem ő az, aki hát így csúnya szóval így mehet a levesbe. Ennek ellenére azért ő is nagyon jó szezont fut, és talán már annak ellenére is, hogy a sorsolás talán neki a legkedvezőbb most így a 8-9-10-11. Héten is akár, de nálam ő a kimaradó.
Krisz?
Az a baj, hogy nem tudok sokat hozzáfűzni. Szintén ugyanígy voltam az egésszel, ugyanezekre gondoltam. Kemetnél nagyon gondolkoztam, mert ugye végre egyre jobban látja már Williams is, meg már long snappernek is használják, lehet, hogy következőre már QB-nak, vagy kickernek, vagy Titan-nek. Úgyhogy van bőven benne potenciál, de talán Kraft tényleg ebből a szempontból jobb opció tud lenni. Úgyhogy végül én is úgy döntöttem, hogy nekem is ugyanez lesz a sorrendem. McBride-ot meg már nem egyszer emlegettem, hogy kapja a targeteket rendesen, úgyhogy azt én se ugyanazt mondanám, mint Zsolti, meg már előtte is beszéltem róla, úgyhogy én így ezzel már nem is húzom tovább az időt. Ugye annyit még megjegyzek, hogy annak ellenére azért senki ne szontyolódjon el, hogy nála van Kemet, mert attól még ugyanúgy egy tökéletes kezdethető opció. Jelenleg a harmadik, ha jól emlékszem, a Titan tabellán.
Így van. Úgyhogy semmiképpen se dobjátok ki egyikőjüket se. Én is bízom abban, hogy McBride a Red Zone-ban is lesz használva innentől. Még jobb számokat várok tőle, mint amit a szezon első felében hozott. Van még azért hova fejlődnie, bár így is top 5 a posztján. Tehát azért mondom, hogy McBride-a szemben csak az elvárásaink voltak magasabbak, mint amit igazából tesz. Én második helyre berakom Cole Kümetet, és nagyjából annyi az indokom erre vonatkozóan, hogy amíg Kümetnek a TD inkább úgy jöttek, hogy ott voltak a Red Zone-ban, és ott Caleb rendre ránézett, addig Kraft elég sok nagy playből csinált TD-t, és azért Titan-nél ilyen 30-40-50 yardos TD-k azért nincsenek minden meccsen, és ez látszik Kraftnél is, tehát azért yardokban nem igazán hozta eddig azt, amit kellett volna, hogyha az egy-egy big play-t kivesszük, és hogyha a Packersnél az elkapók egészségesek, akkor azért alapvetően nem Kraftet használják erre, úgyhogy én Kümetet rakom a második helyre, és hát fájó szívvel, de Kraftet elengedem. Úgyhogy a pont a Green Bay-es fogja kirúgni Kraftet a bandából. Jól van, srácok. Hát ez van. Néha
szörösszívűnek
kell lenni.
Igen.
Hát Reedet is eltrédeltem Chrishez, mint ahogy említette, szóval én azért szoktam ilyeneket csinálni.
Igen.
Jól van, srácok. Nincs más hátra, mint lezárni ezt az epizódot, és mielőtt elköszönnénk, Krisz szeretne mondani valamit azoknak a hallgatóknak, akik idáig eljutottak, úgyhogy átadom neki a szót, és akkor Krisz, kérlek, zárd le a mai adásunkat.
Rendben, köszönöm szépen a szót. Így van, készültem a hallgatóinknak egy kis meglepetéssel. Hoztam a hétvégi londoni meccsről egy-két kis apróságot, és szeretnénk odaadni majd valamelyik lelkes hallgatónak, aki eddig kitartott és meghallgatta. Szóval a leggyorsabb, aki a Discord szerverünkre beírja a Fumble Forum szlogenjét, azzal felveszem a kapcsolatot, és eljutottam felé ezeket az apróságokat. Úgyhogy köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, remélem a hallgatóknak is tetszett a műsor. Próbálom minél többször jelentkezni, és ne feledjétek el, a fantasy lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség igenis az. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, hello!